Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 3-a és 5-e között tartotta őszi rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal a Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhely adott otthont. A püspökök közösen mutattak be szentmisét a kegytemplomban. Mint elhangzott, folytatódnak a 2025-ös szent év előkészületei. Az esemény mottója a remény zarándokai mondat lesz. A szent év a katolikus egyház több mint 700 éves hagyománya. Az első szent évet 1300-ban tartották. Rendes szent évet emberöltőnként, azaz 25 évenként tartanak. A legutóbbi az ezredfordulón 2000-ben volt. Vannak azonban rendkívüli szent évek is. Ilyenre legutóbb 2014-ben volt példa, amikor az irgalmasság rendkívüli szentévét ünnepelte az egyház. A szentév kiemelkedő rendezvénye lesz Rómában az ifjúsági találkozó, amelyet július 28-a és augusztus 25-e között rendeznek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata közölte. 2024. szeptember 27-e és 29-e között kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattárs. Az idei esemény házigazdája Budapest, jelmondata pedig Légy jelen. A rendezvénysorozat központi témája a katolikus oktatás lesz. A keresztállítási ünnepség hitvallás, kiállás hitünkért, meggyőződésünkért. Minden egyes keresztállítás vagy felújítás egy-egy igen az életre. Tanúságtétel Jézus Krisztus, a kereszténység és a kereszténységből kinőtt kultúránk, hagyományaink mellett, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Salgó Tarjánban, ahol egy megújított, az út mellett álló keresztet adtak át. Latorcai Csaba szerint a kereszt életforma, a kereszt döntés, Isten ereje. A régiek a település határára állított keresztekkel azt kívánták jelezni, hogy aki belép a településre, lássa, hogy az ott élők Jézus erejében bíznak, mondta. A politikus bírálta a párizsi olimpia nyitó ünnepségét, amely szerinte nem volt méltó sem Európához, sem az olimpiához. Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján megválasztott polgármestere a rendezvényen arról beszélt, hogy Magyarországon leginkább az út szélén találkozni keresztekkel. Mint mondta, a keresztek jelzik a hovatartozásunkat, hogy Szent István király óta melyik egyházhoz tartozunk, és azt is, hogy a kereszténység örök. Az első versenynap után is minden zökkenőmentesen zajlik, mindenki nagy megelégedettséggel nyilatkozik a szilvásváradi négyes fogadhajtó VB-ről, mondta a Magyar Lovasport Szövetség elnöke az M1 aktuális csatornán. Lázár Vilmos kijelentette, önmagában a helyszín, a környezet aurája varázslatos. A helyszín műszaki állapota és a szakmai feltételek pedig megfelelnek a világbajnokság szintjének, ezért eddig mindenki, akivel találkozott, túl az udvarias nagyon elismerően nyilatkozik a versenyről. Közölte, az első vasárnapon eredményesen szerepelt a magyar csapat, két fogat és több egyéni szám is lement már. Dobrovic József pedig jelenleg a harmadik helyen áll a mezőny első fele után. Ez nagyon-nagyon jó kezdés, jelentette ki. Ha az Európai Unió arra kényszeríti Magyarországot, hogy engedje be az illegális bevándorlókat, akkor Magyarország az európai eljárásrend lefolytatása után felajánlja a migránsoknak, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence emlékeztetett, Magyarország a déli határon épült kerítéssel nem csak a saját határait, hanem Európa külső határait is védi. 2015 óta pedig 1 millió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök és a határvadászok. Az Európai Unió bírósága mégis aránytalan, igazságtalan, gigantikus bírságot szabott ki Magyarországra, amellyel arra akarják kényszeríteni az országot, hogy engedje be tömegesen az illegális illegális bevándorlókat és adja fel az eddigi migrációs politikáját. Végül az időjárásról. A szakadozott felhőzet egyre inkább a Győr-Szeged vonal szélesebb sávja fölé húzódik, míg az északkeleti harmadban kevesebb felhő valószínű, arrafelé a csapadékhajlam is kisebb, másút közepesen felhős idő valószínű, a gomoly felhőkből eleinte délkeleten, majd délutántól főként az ország délnyugati felében várható helyenként zápor, zivatar kialakulása. Estére szakadozik, csökken a felhőzet, és ezzel együtt a csapadékhajlam is mérséklődik. A keleti szél északon és az északkeleti harmadban megélénkül, zivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Mennyán András több szólamú dimenziók címmel mutatja be geometrikus absztrakt festményeit és multimédiás installációit a Kieser-Bach galériában. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítóterében 16. és 20. századi grafikai sorozatok között kalauzol a kurátor Kardos Eszter. Most már a neten is olvasható Szegő Ágnes Egri zsidó polgárok című könyve, és szeptember 8-án kezdődik a 26. zsidó kulturális fesztivál. Deák Andrea főszervezőtől megtudjuk a részleteket, de a fellépők közül Gerendás Péter és Bősze Ádám is mesélnek a produkciójukról. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Több szólamú dimenziók. Ez a címe Mendyán András kiállításának a Kieser-Bach galériában. A művész, aki jövőre lesz 80 éves, a magyar geometrikus absztrakt festészet, a Bauhaus örökségét hordozó tárgyalkotás és a multimédiás installációk nemzetközi hírű mestere, akinek az életművéből most egy átfogó metszetet láthatunk. Az UV-fényben világító testek között, ahogy Mendyán fogalmaz, az általa létrehozott polifonikus vizuális térben ültünk le beszélgetni. Nagyon attraktív ez a kiállítás, tehát aki nem kezdi el analizálni, hogy mit csinálsz te a te kis konstrukcióiddal, az egyszer csak azt mondja, hogy hú, de klassz.
Jöjjenek el, nézzék meg.
De aztán, hogyha elkezdünk gondolkodni, akkor látszik, hogy mennyi gondolat van az egyes non-figuratív, konstruktív ábrák mögött.
Azt tudni kell, hogy én, mint formatervező végeztem, tehát van bennem egy konstrukciós képesség, egy innováció, ami nagyon fontos a formatervezőknek, és ez a képzőművészetemben abszolút megnyilvánul, tehát az én munkáim azok gondolatokra és filozófiára épülnek. 5 teremben láthatók a munkáim. Az első teremben egy ilyen nagyon rövid, kis retrospektív kiállítás van, jelzésszerűen, hogy mit is csináltam én a 60-as, 70-es években, ami mögött nagyon fontos gondolat van, mégpedig a rendszerelvű gondolkodás. És ez a formák logikájával, aztán a vizuális program folytatódott, ami megelőzte a szoftvereknek a kialakítását. a 60-as, 70-es években még nem voltak személyi számítógépek, tehát ezt úgy is hívjuk, hogy pre-computer age, tehát a komputer előtti időszak, ami nagyon fontos volt számomra, mert egy hihetetlen nemzetközi tendencia indult be akkor, a szisztematikus művészetnek hívjuk, és így kerültem be a nemzetközi vérkeringésbe, és számos helyen kiállítottam, és annak idején nagyon sok díjat nyertem. Ezt követte utána a vizuális programok, és utána pedig a multimédia environmentek, tehát ahol már kilépek a tényleges térbe, és bejárhatóvá teszem a teret, és itt bontom be a komputert. Mi építettük az első komputert, mert akkor még a Commodore-t itt úgy kellett becsempészni Magyarországra. És az vezérte ezt a multimédiás nagy installációt, ami a Fehérvári Múzeumban volt bemutatva, utána átjött a Műcsarnokba, ez ki lett bővítve még két térrel.
Ez mikor volt?
Ez 1984-85-ben. Az egy pionér munka volt, a világ nagyon sok szaklapja közölte ezt a kezdeményezésemet, ma már ez teljesen természetes, hát fényfestés. Én akkor alkalmaztam először, nem volt még videóvetítő, hanem 16 mm-es vetítőkkel csináltam projekciót a térbe.
Például nem hiszem, amikor a Műcsarnokot kivilágítottad, az már később.
Az már 95-ben volt, de akkor már voltak videoprojektorok. Norvégiára készült igaziból egy másfél órás, hát show vagy egy multimédia kiállítás. 100 ember dolgozott ezen a kiállításon.
A fénynek óriási szerepe van a te munkáidban, ettől is olyan attraktívak, és ilyenek vesznek egy egyébként körül ugye a való életben, hát látjuk.
Most már egyre inkább. Hát annak idején mi voltunk az úttörők. A fénnyel nem nagyon foglalkoztak, de engem nagyon érdekel maga az energia, mert volt egy látomásom, hogy hogyan tudok átmenni a falon. És akkor jött a lézer, a fény energiája. A lézerfalakon át tudok menni. Őriási nagy szerepe lesz, már mai nagy szerepe van, csak én már tudom a megoldást, de még sokan nem tudják a megoldást. A stage designban, tehát a színpadképeknek a kialakításában. Itt van egy kisebb modellje ennek a lézer animációnak, ezt nagyban meg tudom csinálni. Tehát át tudnak menni ezeken a formákon is. És ezzel megoldottam azt a feladatot, ami az álmom volt a 70-es évek végén. Tehát a fény engem azért érdekel, a képeimnél azért használok ultraviolett fényt, mert nagyon kerestem a 70-es években, hogy hogyan tudom a kétdimenzióba intenzívebbé tenni, azaz a kontrasztot megnövelni a háttér és a formák között, és akkor jött az ultraviolett fény, ezt a mérnökök fejlesztették ki. De én alkalmazom, és hihetetlenül megnöveli a teret. És ezáltal sokkal plasztikusabbá válik maga a kép. Nem beszélve arról, hogy spirituális felhangot is ad a dolognak, hiszen nem a normális fényben látom a képeket, hanem valami transzcendens felhangot ad.
Pláne, hogy egyébként egy sötét térbe érkezünk bele.
Igen, nagyon jól sikerült itt a fénybeállítás a Kiszebaknál.
Ugye a technika az elképesztő sebességgel fejlődik. Használsz újabb és újabb megoldásokat a műveidnél?
Igen, a pandémia alatt lett volna New Yorkban egy nagyon nagy kiállításom, egy nagyon jó galériában, 500 négyzetméteres kiállítót ajánlottak nekem ingyen és bérmentve. Bejött két évig a pandémia, utazni nem lehetett. Oda szerveztem egy nagy lézerinstallációt, amit szeretnék majd itt bemutatni, ami átjárható. Tehát majdnem, hogy én része vagyok a lézerinstallációnak, ami nagyon fontos. Megcsináltam egy kisebbet, megvan minden hozzá, csak hely kell most már is megépíteni. Plusz még akkor engem érdekel most a képfestés, mert a polifonikus tér, ami nagyon érdekel engem, tehát a több szólamúsága, az együttláttatása a dolgoknak. Négy terem a kisebb a galériában arról szól. Mit is jelent a polifonikus tér? Gondoljuk el, minden transzponens lenne ebbe a városban. Együtt látnék minden nézőpontból. Hihetetlen módon befolyásol a döntéseimet, mert látom az összefüggéseket minden oldalról. Az agysebészetben abszolút aktuális, és egyre inkább befelé megy a világ. Az agyamat láttam transzparensben minden oldalról, hogy lássam, hogy hogy mozognak az idegpályák, hogy működik az egész agyunk. Tehát a több szólamúságban és az összefüggésekben való látásmód, gondolkodásmód, ez az, ami engem nagyon érdekel most.
Több szólamú dimenziók. A Kiszebach galériában látható kiállításáról Mengyán Andrást hallották. Folyt köv. Sorozatok, variációk, ismétlődő mintázatok a 16. és a 20. század grafikai művészetében. Ez a címe a Szépművészeti Múzeum kiállításának, ami az intézmény grafikai gyűjteményében található alkotásokból áll össze. És hogy miért folyt köv? Azért, mert ez már a 3. tematikus kiállítás, amikor a kurátorok Bódi Kinga és Kardus Eszter egymás mellé illesztenek első ránézésre akár egymástól nagyon távol álló korokat és művészeket. Kardos Esztert kérdeztem.
Ami összeköti a képeket, az a képek sorozatszerűsége, hogy a művészek sorozatokat alkottak, ebben akartak gondolkodni. Ez mondjuk egy nagyon modern gondolkodás, ami a 20-21. Századot illeti kivált kép, az, hogy egyfolytában sorozatokban létezünk, akár mondjuk tévésorozatokban. Ez fogyasztja az átlag népesség iszonyú dömpingben, de azért ezek mégiscsak másfajta sorozatok, és sokkal érdekesebb az, hogy a 16. században már miért tudtak ebben gondolkodni a művészek.
Így van, pontosan ezeket a kérdéseket szerettük volna vizsgálni, illetve reflektálni korunkra, hogy tényleg mennyire szeretik az emberek a sorozattiságot, az egymás utániságot, a befejezetlenséget, a kiegészíthetőséget. Ez nagyon fontos volt a régi korokban pont ugyanúgy, mint ahogy manapság. Azt kerestük ennek a kiállításnak a kialakításakor rögtön, hogy mi az, amikor a grafikai művészek, a grafikusok elkezdenek művek egységében, sorozatokban gondolkodni, és hogy ez hogyan ragadható meg. Azt mondhatjuk, hogy a grafika történetével egyidős a sorozatokban való gondolkodás. Valamilyen formában a grafikus művészek mindig művek egységében, művek egymás utániságában gondolkodtak. Van a grafikának önmagában is egy egymás utánisága, már csak azért is, mert egy műből sokat nyomtatnak. Tehát soha nem az történik, hogy létrejön egy mű és befejezetnek tekinthető, hanem létrejön egy hordozó, egy lemez, amiről több műalkotás hozható létre, korokon átívelően akár.
Muszáj megkérdeznem, hogy akkor ez a sorozatszerűség csak a grafikára, mint műfajra érvényes? Tehát mondjuk a festőművészeknél, szobrászoknál, menjünk vissza a 16. században, már messze nem tapasztalható ez a fajta alkotási módszer?
Jelen van a többi művészeti ágban is természetesen, festménysorozatok is léteznek, szobor együttesek is léteznek, egymáshoz kapcsolódó különböző alkotások, de ez a fajta egymás utániság, következetesség, különböző logikával összefűzött műtárgy együttes, az a grafikában jellemző leginkább.
Kiknek a műveit lehet most itt látni a grafikai kiállítótérben?
3 nagy művésznév van, akiket úgymond a grafika arany hármasának szokás említeni a 16. század elején. Németek közül Albrecht Dürer, Németalföldön Lukas van Leyden, és Itáliában pedig Marcantonio Raimondi azok, akiket nem lehet kihagyni egy reneszánsz műveket tartalmazó tárlatról. Ezen kívül olyan példákat igyekeztünk bevonni a kiállításba, amelyek leginkább képviselik a sorozat különböző logikáit, az alkotók egymástól eltérő vagy csoportosítható attitűdjét a sorozatiság felé. Így tartalmazza a kiállításunk Hendrik Goltzust, aki szintén Észak-Németalföldön volt nagyon kiemelt művész. Emiatt van a kiállításunkban variációk csoport tagjaként Antonio da Trento, vagy a korai grafikából Martin Schongauer, hogy csak a legnagyobbakat mondjam.
És ugye itt van egy nagy Tiziano kép is.
Így van.
Ami első ránézésre nem annyira feltűnően egy sorozat, hiszen egy kép. És mégis felelhető maga az alkotói forma, tehát a sorozat készítés a művön belül.
Így van, ezért tettük a kiállításban nem klasszikus értelemben vett sorozat, hiszen kezdettől fogva egy műben gondolkodott a művész, amelynek 12 része van, 12 fadúcról, 12 lapra nyomtatta ezeket a részleteket a kompozícióból. Ellenben mégis képviseli az összefüggő műtárgy együttesnek egy szélső pontját, amikor 12 lapból összeállított a művész egy óriás metszetet, egyként működött, nem működnek külön ezek a lapok, tehát a kiállításon látható legtöbb műtárgy egyébként autonóm módon is működik. Semmi probléma nincsen akkor, hogyha kiemeljük a sorozatból ezeket az egyes lapokat. Tizianónál ez nem igaz. Önmagukban is gyönyörűek, tehát ha kiemelnénk a tenger egy-egy részletét, a hullámokat, vagy a felhőből egy részletet, gyönyörű önmagában, de nem látható, nem sejthető a teljes kompozíció. Ezért ez egy szélsőséges példa, hogy sorozat, mert 12 mű összefüggnek, de önmagukban nem működnek csak együtt.
Ugye a 16. századi ábrázolások mindenképpen figurális ábrázolások, nem volt akkor még absztrakt. Viszont a 20. században, amikor így eljutunk a képekben, akkor egyértelmű, amikor Vasarely képeit nézzük, vagy Maurer Dóra képeit, hát akkor abszolút a formáknak a váltakozása, geometrikus formák, erősen dekoratív jellege van, úgy gondolom, egy ilyen típusú művészetnek, de semmiképpen sem közvetíti azt a tartalmat, amit mondjuk a 16. századi művészek megrajzoltak.
A 20. században más érdekelte a művészeket. Itt olyan műveket választottunk a kiállításra, amik pont a variálhatóságoknak, változtathatóságoknak, egymáshoz képest való elmozdulásoknak, a formák egymáshoz való viszonyának a lehetőségeit vizsgálják, vagy színben, vagy formában, vagy motívumban, vagy méretben, valamilyen módon ezek mindig összefüggnek, de ezek nem a figurát variálják elsőrendűen, hanem a formát, a kompozíciót, a színt.
Kik vannak még az általam említetteken kívül, tehát Vasarely, Maurer Dóra,
Bridget Riley, Max Bill, Lenk található a modernek között, Ücker, Hartung, Csida, Tapies.
Folyt köv. Sorozatok, variációk, ismétlődő mintázatok a 16. és a 20. század grafikai művészetében. A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítóterében látható kiállításról a kurátort, Kardos Esztert hallották. Szegő Ágnes Egri zsidó polgárok címmel még 2005-ben írt egy könyvet, ennek most elkészült némi kiegészítésekkel a webes változata, ami az egermemorial.hu oldalon érhető el. Az első rész a betelepüléstől a botlató köveken át a mai egri zsidóság életéig mutatja be az egri zsidóság történetét. A második részben személyes visszaemlékezések találhatók, Egri zsidó élettörténetek címmel. Szegő Ágnessel, aki könyvtáros, történész, a vidéki zsidóság történetének kutatója, az Országos Rabbi Képző Egyetemi Könyvtárában ültünk le beszélgetni. A könyv hogyan jött létre akkor, 2005-ben? Milyen indítatásból írtad meg éppen az egri zsidó polgárok történetét?
Az előzménye az volt, én Tiszafüreden éltem, ott voltam könyvtáros, és 95-ben jelent meg a tiszafüredi zsidóságról szóló könyvem. Aztán 2001-ben doktoráltam a Debreceni Egyetemen a Heves megyei zsidóság történetéből. A Tiszafüred oda tartozott 1950-ig. És Eger nekem mindig a szívem csücske volt. Igaz, hogy mi már Szolnok megyében voltunk jó ideje, de minden évben oda jártunk többször. Azt meg nem tudtam, az csak a könyv kiadása után derült ki, hogy az én őseim is, az ükapám meg a dédapám is a újra betelepülők között volt 1840-ben. És ott is nyugszanak a ottani szép egri zsidó temetőbe. De konkrétan ez úgy volt, hogy 2005 elején megkeresett engem a Miskolci Laci bácsi, talán még emlékeznek rá az idősebbek, meg a Szádecki Kornélia, akkor az idegenforgalmi hivatalnak volt az vezetője, azzal, hogy szeretnének összerakni egy könyvet az egri zsidóságról. Laci bácsinak nagyon jó emlékei voltak, mert a tanítómestere is egy zsidókereskedő volt. Megkerestük együtt Székely Gábort, akit sokan ismernek a mai napig Egerből. Ő akkor a Szerencsejáték RT-nek volt a vezérigazgatója, és volt egy alapítványa a Szerencsejáték RT-nek, és onnan kaptunk 1 millió forintot a könyv kiadására. De az volt a feltétel, hogy egy kiadó adja ki, ez volt a VPP kiadó, a kedves ipjó barátom Vándor Karesz, aki szintén családfogkutató, mint én, tehát ő volt a kiadó. Miskolci Lászi bácsi rengeteget segített, Brajer Tiborné Rózsa néni is, összekötött Rózsa néni a még élő holokauszt túlélő zsidó emberekkel, akik egy-két kivétellel már nem Egerben éltek.
Brajer Rózsa néni is holokauszt túlélő
igen,
volt.
Igen, a két testvérével együtt.
Élő még?
Sajnos elhunyt néhány éve.
És aztán hogyan tovább?
Hát Laci bácsi is sok anyagot küldött nekem, és akkor végigjártam egyrészt ezeket a túlélőket, hát fantasztikus embereket ismerhettem meg. Legtöbben egyszerű családból jöttek, de mégis bennük volt az, hogy tanulni akartak, és hát jó néhányan nagyon komoly pályát futottak meg. Volt, akinek nem volt erre lehetősége, például a Fischer Istvánné Ibike néni, ő is nemrég halt meg 98 éves korában, Nagyon gazdag családja volt, az egyik nagybátyának 1500 holdas mintagazdasága volt, az apja bankigazgató volt. Ő például egy kiváló varrónő lett. És a másik Rózsa nénin kívül, akire biztos emlékeznek az egriek, Dalc Pali bácsi.
Ő volt a borkombinátnak a vezérigazgatója.
Igen, hát fantasztikus volt ő is, meg amiket elmesélt, hogy ő hogy lett ilyen potentát, meg hát másoktól is hallottam, hogy micsoda íre neve volt neki. Szóval mindenki kiváló állapotban volt, tehát nagyon sok mindenre visszaemlékeztek. Sajnos már senki nem ért. Szerintem fantasztikus történetek voltak. Ez volt az egyik része, a másik része, meg levéltár, meg könyvek, meg sok minden. És már akkor is egy vastag könyvet sikerült összerakni képekkel, de hát ugye eltelt 19 év, és nagyon sok minden előkerült. És ezért gondoltuk, hogy kéne egy kibővített változat. Tavaly arra volt lehetőség, a Mazsak Magyarországi Zsidó Közalapítvány jóvoltából kaptunk egy kis pénzt, és tudtunk belőle készíteni egy weboldalt.
Ugye mondod, hogy nagyon sok minden előkerül. Honnan került elő ez a nagyon sok minden, hiszen gondolom akkor, amikor te 2005-ben nekiálltál ezt a könyvet megírni, és megcsináltad ezt a sok-sok személyes interjút, meg egyáltalán utána mentél az egri zsidóság történetének, úgy nagyjából megkerested azokat a forrásokat, amik akkor megtalálhatók voltak. Eltelt 19 év, tehát mi történt közben?
Az történt, hogy van egy remek KFT, akik két weboldalra rakják fel a digitális tartalmakat. Tehát könyveket, lexikonokat, rengeteg újságot, köztük az egri újságokat is. Hát ugye már annak idején a tanárképző főiskola, most már ugye egyetem, ők is elkezdték ezt a folyamatot, tehát volt olyan egri újság, amit már ott lehetett tanulmányozni, de ma az Arcanumnak az adatbázisa, meg a Hungarikán olyan fantasztikus forrás, hogy ott nagyon sok mindent meg lehetett találni.
Tehát tulajdonképpen a digitalizációnak köszönhetően jöttek elő újabb és újabb tények, és tényleg mi változott benned? Mitől lett a mostani kiadvány mélyebb és sokat mondóbb ahhoz képest, hogy mit tudtál 2005-ben kiadni?
Ezt már a barátnőim egészítették ki nagy részt. Egyik Fülöp Ágnes, aki a KSH könyvtárának volt a főigazgatója, ő már nyugdíjas, a másik pedig Csiszár Ágnes, ő az soproni barátnőm, 4 diplomás kultúra és művelődés történész, magyar tanár. Tehát ők rakták össze a kiegészítést. Én is segítettem nekik, én a képeket javítgattam fel színes változatba a My Heritage oldalnak az apjával. Ez egy családfa építő program, nem is olcsó, de ugye a mesterséges intelligenciával nagyon szépen fel lehet javítani régi fényképeket, és ki lehet színezni. Tudom, mondhatják azt, hogy ez nem történeti hűség, de sokkal érzékletesebb. Tehát ezt nem tudományos célból írtam. Persze igyekeztünk nagyon precízek lenni, ha nem ismeretterjesztő. Például a Székely Gábortól kaptam régebben fotókat az egri zsidó óvodásokról. Egy mezőn hasalnak a fiúk, lányok, köztük az ő két megölt testvére, meg az óvónőjük, és sokkal érzékletesebb a színesbe. Tehát látjuk a bájos kis arcocskájukat, és talán jobban megérezzük a tragédiát. De például két egri Facebook csoportban is benne vagyok, és elég gyakran feltesznek zsidósággal kapcsolatos képeket, főleg az első gyönyörű zsinagógát. De például valaki talált egy képet, ami az egyik leggazdagabb egri családnak a gyönyörű házát ábrázolja, kerttel együtt, és ott van a család. Több vállalkozásuk volt, bankokat vezettek, a Kánis család, a leghíresebb tagja a Kánis Dezső volt, aki hitközségi elnök is volt. Az egyik írás szerint az ő ötlete volt 1918-ban, ugye tagja volt a városi önkormányzatnak, hogy az idegenforgalmat fejleszték Egerbe. 13 különféle vállalkozás alapításába vett részt, és az ő kertjük és házuk van rajta. Az OSK-ban maradt meg ez a képes lap, elkértem tőlük, ideadták ingyen a használatát, és ezt is kiszíneztem. Szerintem fantasztikus, együtt a nagy zsinagógának a színezett fotójával.
Nyilván egy ilyen webes formátumot bármeddig lehet bővíteni, sokkal egyszerűbb a kezelése, mint egy nyomtatásban megjelent könyvnek, és jönnek elő újabb és újabb adalékok, tehát ez egy élő valami, én úgy látom, az egri zsidó polgárok akár egy abszolút új fejezetet nyithatnak majd most ennek a könyvnek, vagy te magad is tudsz nyitni egy új fejezetet a könyvnek, amint írjátok tovább az egri zsidó polgárok történetét.
Igen, hát talán két érdekes családtörténetet elmesélnék, akikkel már a könyv első megjelenése után kerültem kapcsolatban, még 2011-ben írt nekem Zempléni Ádám, ő egy kultúrantropológus, aki Párizsban él, és kiderült, hogy az első egri és megyei gőzmalom, amit a Székely Gábor ükapja épített, a halála után az Ádámnak a dédapja vette meg. Felfejlesztették, és ezt le is van írva most egyik webes oldalon, és ami a legérdekesebb, hogy az édesapja, aki magyarosított Weinbergerről Zemplénire, Zempléni András, ugye ő a numerus clausus miatt nem tanulhatott Magyarországon, ugye 1920-ban ez volt az első zsidó ellenes törvény gyakorlatilag, tehát Berlinben tanult, közgazdaságtant és szociológiát, és dolgozott a Collegium Hungaricumnak, mint titkár. És dolgozott a Pester Lloydnak, kint Berlinben is, meg Magyarországon is, Budapesten. Ott ismerte meg a későbbi feleségét, aki katolikus volt, Tasnádi Nagy Máriának hívták, és 34-ben össze is házasodtak. És az esküvői tanuljuk a feleségnek a nagybátyja volt, Tasnádi Nagy András. Az apa, Zempléni András, ő átjött a katolikus hitre, ő ezt nagyon komolyan vette, részt vett a helyi katolikus közösség életében, és nem akarta elhinni, hogy ez nem fog változtatni az ő sorsán. Tehát ugyanúgy behívták munkaszolgálatra, elvitték, és egy észak-németországi táborban halt meg, ugyanúgy, mint egy másik testvére. Közben még 1940-ben meghalt a felesége, Magda nevű testvére keresztény emberhez ment feleségül, tehát őt nem vitték el, és a saját gyerekét, meg a Andrásnak a három gyerekét, ő vigyázott rájuk. Hűvösvölgyben laktak, és rendes szomszédaik voltak, tehát nem jelentették fel őket, és így megúszták a holokausztot. Amit elkezdtem mondani, tehát Tasnádi Nagy András, a rokon, ő volt a teleki és az Imrédi kormánynak is az igazságügyminisztere. Egész a végig a Főrendi Háznak volt az elnöke, meg a Magyar Református Egyháznak a főgondnoka. És ő volt a második zsidó törvénynek a beterjesztője. És hát ugye el lehet képzelni, hogy most az Ádám meg a testvéreinek, hogy ez milyen érzés, hogy egyik oldalon a zsidó családtagjaik közül az apjukat, meg számos családtagot megöltek a holokauszban, másrészt meg valamilyen szinten ez a rokon is benne volt. Aki ugyan megbánta, és amúgy abszolút nem volt a család antiszemita, valahogy belesodródott a politikába, és ez lett a vége. Ami pozitív, hogy a három testvér felnőtt, magas rangú kvalifikált értelmiségiek lettek, ketten külföldön. Mária nevű lányok Pest környékén volt középiskolai tanár, és a gyermekeik is egyetemi tanárok, középiskolai tanárok, és majdnem 90 évesek. A másik történet, az még izgalmasabb egy fokkal. Van két családfakutató csoportunk, egy zsidó családfakutató csoport a Facebookon, az egyik magyar, a másik angol nyelvű. A magyar csoportba 2-3 éve jelentkezett egy Aldo Barbóza Stern nevű úriember, akiről kiderült, hogy egri ősei voltak. A nagypapa dr. Stern Béla orvos volt, ő Olaszországban végezte el az egyetemet a 30-as években. Anyai részről pedig kiderült, hogy nekem rokonom. Stern Béla és a felesége Dajcs Margit, ők kivándoroltak 39-be Peruba. Leszármazottak, máig ott élnek. Amikor kimentek, akkor azt mondta a házaspár, hogy mi nem vagyunk zsidók és nem vagyunk magyarok. És a lányok kezdte meg az unokájuk keresni a gyökereket, tehát egyrészt a magyar gyökereket, másrészt a zsidó gyökereket. Nagyon érdekes anyagaik voltak, például egy remek levél, amit 46-ba küldtek Limába a nagymamának a testvérei, tehát ez az egyik, amit beleraktunk az oldalba. A másik, hogy az ő tulajdonukban van a legnagyobb perui katolikus barokk gyűjtemény. Fantasztikus, gyönyörű képek, szobrok, dísztárgyak, ezzel foglalkoznak, és ezt viszik körbe a világban, mindenfele bemutatják.
Tehát ez a két történet a jelenhez kapcsolódik.
Igen.
És ki tudja még hány ilyen történet jön elő.
Így van. Most lehetőséget kaptunk egy könyv kiadására az idei évi pályázaton. Ez egy nyomtatott könyv lesz, és magyar zsidó család történetek lesznek benne. Ezt a két egrit szeretném szintén beletenni, mert ez még nyomtatásban nem jelent meg. Nagyon sok jó történetet kaptunk eddig is, és nem csak az, hogy mi történt a holokauszban, hanem előtte mi történt a családdal, meg utána. És hát remélem, hogy még sokat kapunk.
Egri zsidó polgárok. a most már webes változatban az egermemorial.hu oldalon is olvasható könyv szerzőjével, Szegő Ágnessel beszélgettem. Az idén szeptember 8-a és 18-a között rendezik meg a 26. zsidó kulturális fesztivált. A közönséget ezúttal is különleges koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal, beszélgetésekkel várják majd a Dohány utcai, a Hegedűs Gyula utcai, a Rumba utcai, valamint a Frankel Leó úti zsinagógába, a Bálint házba és a Gólem színházba. A részleteket Deák Andrea főszervezőtől halljuk.
Kiemelkedő helyszín úgy nyilván a Dohány utcai zsinagóga, ahol ez egy Tés László koncertünk, fantasztikus szereposztásban, Geszti Péterrel, Básti Julival, Tóth Verával, de Illényi Katicát is láthatjuk majd az idén egy nyár szerelem tangó produkcióval, Budapest Klezmer Band, itt is különleges fellépőink vannak, Szinetár Dóra, Kartfi Alsa, Kerényi Miklós Márté, Kern András, Palusi Mariannal fog énekelni, Hernádi Judittal, Te majd kézen fogsz címmel, aztán Rodaszkott újra el fog közénk jönni, biztos, hogy különleges produkcióval idén is, Radicski ki fog vele fellépni még, és aztán lesz egy Swingala Django koncertünk, 10 éves a Swingala Django, ez egy ilyen nagyon népszerű műfaj most egyébként, és egy fantasztikus sztár vendége, Bangó Margittal fog többek között fellépni, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a Dohány utcai zsinagóga programja, de természetesen a klasszikus helyszíneink idén is meglesznek, mert a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, a Rombak utcai zsinagóga, Frankelle úti zsinagóga.
Nézzük a Rombak utcai zsinagógát.
A Rombak utcai zsinagógában Van-e ott hazamég címmel Görög László, Máté Gábor és Bánság Ildikó előadásában egy nagyon szép irodalmi programot állítottunk össze, ez egy kicsit a holokauszt emlékév tiszteletére, Múzen Ádám harmonika kíséretében. Itt lesz Bösze Ádám, aki évek óta most már egy nagyon szeretett és kedvenc fellépő. Köszönöm, hogy imádott címmel a bárzongoristák világába fog bevezetni minket itt a Rombak-Sebestyén utcai zsinagógában, ugye közel itt a Király utca és környéke, ami ugye annak idején azért ennek a műfajnak egy meghatározó környéke volt. Gubik Petra fog gyönyörűen énekelni, és természetesen lesz bárzongoristánk is, Olá Zoltán. Sok emlékév van idén, 100 éve született például Henry Mancini, az ő tiszteletére lesz egy csodálatos programú. Aztán nagyon érdekes, hogy ezelőtt pont 70 éve mutatták be Leonard Bernstein Szerenád című művét napra pontosan szeptember 11-én, úgyhogy azt itt napra pontosan szeptember 11-én fogjuk megidézni Korcsán Orsolyával, a MÁV szimfonikusokkal és nagyon fiatal karmesterrel, Sugár Nátánnal. Aztán Jazz Hegedűs a háztetőn címmel, Malek Andi, Jäger Bandi és Malek Andi szólisztik fognak egy, nyilván a Hegedűs a háztetőn című műziket egy különleges feldolgozásban bemutatni nekünk, de természetesen jazzen kívül lesznek klezmer dallamok, esetleg klezmer dallamok jazz feldolgozásban. Horgas Eszter szerelmes Chagall című programját láthatjuk itt még, és itt a végén a Rombak utcai zsinagóga utolsó programjaként Ungár Anikó és Hajnóci Soma fog elvarázsolni minket. Reméljük nem annyira, hogy jövőre azért újra vissza fogunk tudni jönni. Ilyen még nem volt a kulturális fesztivál történetében, hogy bűvész szóval próbálkozunk, úgyhogy remélem, hogy sikeres lesz, és nagy szeretettel várjuk Anikót és Somát is.
A Hegedűs Gyula utcai zsinagóga is nagyszerű programokkal várja a közönséget.
Gyula utcai zsinagógában Pestbaum Béla Pesti Polgár című estjével kezdünk fel, mi hát a régi kabaré, kuplék, sanszonok világát fogja ő felidézni, és az este Benedek Miklós emlékének szánja Pestbaum Béla művész úr. Akkor jidis dalok, zsidó mesék, ez egy nagyon zsidós program lesz, mesélés, zenélés, klezmer, jazz, mindenféle műfaj, Kaphamsz a zenekarral, Hegedűs D. Gézával, és Behumi Dóri és Szíves Márton közreműködésében, Gerendás Swing címmel, Gerendás Péter swing dallamokat, jazz dallamokat, klasszikus standardeket fog itt bemutatni nekünk különleges tehetségű művészekkel és Wolf Katival a színpadon. Boldogság és én címmel Szulák Andrát és Vastag Tamást hallhatjuk majd még a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, itt is ugye vannak évfordulók, Szenes Iván születésének évfordulója, majd felcsendülni Szécsi Pál dalamok, akiről tudni kell, hogy szinte 80 éve született idén, biztos, hogy egy nagyon szép estének nézünk elébe. Futka Robert láthatatlan szépség című produkcióját hallhatjuk még a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Ezt az estétől Tompos Kátya emlékének ajánlja. Palusi Marian, Fűr Anikó és Gecsó Krisztián előadásában. Ez az előadás egy pillanatokon belül tehát házas lett. Ebből lesz aznap délután egy második előadás. Itt fogjuk látni a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában a Budapest Ragtime-bent és a Szabad Song Klezmer-bent közös produkcióját. Hát kíváncsi vagyok, a Ragtime és a Klezmer zene hogy fog találkozni, illetve zenei kalandozásnak leszünk majd fül- és szemtanúi, Szabadszong is egy állandó, stabil fellépőnk, nagyon szeretjük gyakorlatilag egyidősek a fesztivállal, és hát ha már évfordulók, akkor tudni kell, hogy Charles Aznavour is 100 éve született idén, zsidó szempontból is vannak összekapcsolódási pontok, róla tudni kell, hogy szülei is, meg ő maga is zsidó embereket védett, bújtatott a háború idején, ez Bardóczy Attila és Jordán Adél különleges estje lesz, szintén a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Charles Aznavour dallamai mellett Edith Piaf dallamokat fogunk hallani, Michel Kozma dallamokat fogunk hallani, úgyhogy a francia chanson és Charles Aznavour életművét fogjuk ott kicsit feleleveníteni.
Amíg a Frankelleo utcai zsinagoga egy programmal.
Ott egy programunk lesz idén, ugye 20 éves a klezmerés zenekar, és ő nekik lesz egy ilyen utó születésnapi programjuk Janicsák Vecával és Nógrádi Gergelyel. Lesznek majd még kiegészítő program a Bálintházban, könyvemutatók, beszélgetések, kamaraszínházi előadás, illetve a Gólem Színházban lesz még ilyet, se csináltunk, még Borgula Andrással és Verű Tamás rabival egy ilyen sábáti bemutatót. Hogy néz ki a zsidóknál a szombat ünnepére való készülődés, ez egy péntek délután. Lesz bor, bárhez, zene, rövid kis előadás, meg egyáltalán, hogy nézünk mi ki egy szombat köszöntéssel.
Arany éjszakába futni velem, a földre bukni és az égre nézni fel. Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja el. Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart. Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Akarsz-e bújni velem, összebújni szorteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben? A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem. Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart. Akarsz-e rám találni őszbe rohadó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Van az út, hogy semmi sem jó, és van az út, hogy lenni sem jó. Hát gyere mond, hogy akarod még, és ezer év sem akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam hosszú takra tért? Az arcot látni, amivel megosztott a tükreimet? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígér? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom? Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod még, és ezer én sem téphet szét. Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere,
Dés László Dohány utcai zsinagógabeli koncertjével kezdődik a 26. Zsidó Kulturális Fesztivál szeptember 8-án, aminek a részleteit Deák Andrea főszervezőtől hallhattuk. Szeptember 10-én a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában Gerendás Swing címmel Gerendás Péter és csapata lép fel. A zenészt kérdeztem.
Ez a koncert a műfajban különbözik, az összes a digital, hogy swing és jazz zenébe lesznek átültetve. Van, ami át van ültetve, és van, ami eleve így hangzott el. Michael Bublé, Tony Bennett, Frank Sinatra, Louis Armstrong műsorából fogok énekelni dalokat, és itt a saját számaimat is ilyen stílusban fogjuk feldolgozni.
Kivel?
Kőszegi Imre, mint egy utolsó mohikán, közel a 80-hoz. Ugye ő az eredeti nagy jazz muzsikusoknak az egyike, és Szakcsi Lakatos Bélával játszottam az élete utolsó koncertjét, ez két nappal a halála előtt volt, és most a fia, ifjú Szakcsi Lakatos Béla fog zongorázni. Hárs Viktor, aki ezzel a nagy generációval együtt játszott annak én, ő fog bőgözni, és Wolf Kati lesz a sztár vendég, akinek írtam dalokat az édesapjával, közösen az első lemezét mit csináltuk, és nagyon régóta ismerjük egymást, és egy csodálatos énekesnő.
Ez a műsor ide készül direkt a Zsidó Kulturális Fesztiválra, ebben Igen. a formában?
Igen.
Szereztek kísérletezni, ebből is látszik, tehát sokféle műfajban megírtad magad, de ez úgy hol áll a te palettádon, amit most fogsz csinálni?
Hát ugye ez nem az első eset, hogy én jazzzel foglalkozom, mert én jazztanszakot végeztem. Más kérdés, hogy ez ezelőtt több tíz évvel volt, és én bevallom őszintén, hogy én nem céloztam be ezt a műfajt, hogy én ezt fogom csinálni egész életemben. Nagyon sok mindenféle műfajt csináltam, amíg például az egyik legmarkánsabb az a latin zene, amivel sok évet eltöltöttem, és ez egy olyan érdekes mixtúrája lesz az én életemnek, hogy lesz itt többféle szelet zenei életemből, tehát a latin zene, a líra, és most ugye a swing, és nagyon sokféle műfaj meg fog jönni, meg hát természetesen a klezmer is bizonyos mértékig, hogy stílusosak legyünk ehhez az estéhez.
Szemed, amíg remény szemmel látsz, lehet elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, egy mozdulatban egyszer majd újra meg találsz. Nézd, itt
az arcodon egy csepp, hogy eltévedt. Sose bánt, ne szégyelt, egy cseppnyi bánat ébredt, ma értem, és értem. Aki álmomra ügyelt, hogyha gonosz hold kelt fel, ki a kedvemért jövőt remélt, az hogyan hagyhat el? Aki járt minden úton, aki ismert minden szót, ki száz szavamnak hangot adott, és sose szól a szívben, ha menny dörög, s a szemre felhő száll. Zápor, ha szakad, új folyó, ha fakad, miért fáj, miért fáj? Miért fáj? Amíg őriz a szemed, amíg érez a kezed, amíg éltet a szíved, ne félj.
Gerendás Pétert hallották, akinek koncertje Gerendás Swing címmel szeptember 10-én lesz a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában. Az ő programjával egy időben a Rumbach utcai zsinagógában a bárzongoristák titokzatos világába vezet be Bősze Ádám. Köszönöm, hogy imádott. Ez a címe az estnek, amire már előzetesen elfogytak a jegyek, így egy ráadás előadás is lesz 21:30-kor. Bősze Ádámot kérdeztem.
Ez tulajdonképpen egy, hát ha nagyon populárisan akarok fogalmazni, akkor ez egy stand-up zenei kísérettel. Ha egy kicsit komolyabban, akkor azt mondom, hogy ez egy szórakoztató ismeretterjesztő előadás arról a világról, ami a két világháború között a bárzongoristáknak tulajdonképpen a szálloda és vendéglátóipar és zongorás zenei világnak a bemutatását jelenti, és ehhez társulnak zenék, amiket Olán Zoltán játszik, tulajdonképpen ő lesz a bárzongorista, és Gubit Petra énekel majd, tehát Olán Péter nagyvégőzi. Tehát ez tulajdonképpen egy előadás, amelynek nem az, hogy szerves része a zene, legalább annyira fontos része a zene, mint a verbális tartalom.
Azt mondtad, hogy stand-up, és akkor én hozzáteszem azt, hogy nálad ez már stand-up comedy. Én már magamban így könyveltelek el, tehát azon ki, hogy ismeretterjesztést végzel a színpadról, tehát nagyon sokat lehet tanulni abból, amit elmondasz. Egyben nagyon törekszel arra is, hogy humoros legyél, szórakoztató legyél a legjobb értelemben, bevonzani a közönséget. Azokat is, akik egyébként nem tudnak semmit se az adott korszakról. Talán az a legnagyobb kihívás pont őket bevonzani egy következő előadásra és egy következő témára is, szélesíteni az ő látókörüket. És te megtaláltad szerintem ezt a műfajt.
Nem tudom, ez nem volt tudatos, ez jön a természetemből. Tehát amikor még régen a Bartók Rádióban dolgoztam, akkor is ezt csináltam, és hagytak szabadon, milyen az előadói stílusom, nincs benne semmi misszió, annak persze nagyon örülök, hogy sikeres, de valóban arról van szó, hogy szórakoztató formában ismeretet, azaz tartalmat átadni. És a sajátos humorom, az tulajdonképpen mindig a közönségtől függ. Itt a Rumbachban erre kiváló lehetőség volt, ez most már negyedik alkalom, hogy itt vagyok, mindig más témával, itt olyan publikum verődik össze, akik reagálnak. tehát itt is lesz majd közös éneklés, itt is szó lesz például a ráadásokról, lesz egy olyan ráadásnóta, amit elfeledtünk már, de Petra valami olyan módon énekli, hogy ez a közönség szerintem nem akar majd hazamenni, tehát a második előadást alig, ha lehet majd időben elkezdeni. Szóval ez egy ilyen nagyon kommunikatív, a közönségnek az energiájára nagyon alapozó előadás lesz az én vágyaim szerint.
És milyen dalokra számíthat a közönség?
Két részre osztanám. A dalok többsége a két világháború közötti, a magyar kuplévilágból származó nagyon ismert dalok, tehát Seres Rezsőnek a Szomorú vasárnap című dala is elhangzik, vagy a címadó dal, Ejzem a Mihálynak a Köszönöm, hogy imádott, az tulajdonképpen egy filmzene. De lesznek ezen kívül olyan rendkívül dallamos kuplék is, amelyek kimentek már egy kicsit a divatból, viszont a szövegük annyira jó, és annyira az aktuális problémákra reflektál, már az akkori aktuális problémákra, meg van egy-kettő olyan, ami a mostani problémákra is reflektál, hogy ott az a verbális tartalom továbbvitele miatt is fontos, de azok a dalok is remélhetőleg majd beépülnek a kollektív tudattalamba.
Bősze Ádám mesélt a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében megrendezendő szeptember 10-i bárzongorista estről, aminek a nagy érdeklődésre tekintettel ráadás előadása is lesz. Köszönöm, hogy imádott. Ez a címe a programnak, és most mi is hallgassuk ezt a dalt a mai merítés zárásaként. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
De ne küldjön virágot nekem. Köszönöm, hogy beszélek, de egy kissé elkésett, mert titokban másé lett szívem. De miért is áldatnám többé magam?
Egyszer szebb, mint száz beszéd, átfonja mind a nő szívét. Egy jó Hawaii blues, mely úgy odahúz felé. Köszöni, hogy imádtam, hogy magára vigyáztam.
De ne küldjön virágot nekem.
Köszöni, hogy becéztem, de kissé elkéstem, mert titokban másé lett szívem.
De miért is áldoznám többé magam?
Váljunk el szép csendben, mint két jó barát. Köszönöm, hogy imádod, hogy rejád is vigyázod, de ne küldjön virágot nekem.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.